Sok szeretettel köszöntöm a Szavazófülke nézőit és hallgatóit. Én Nagy Iván László vagyok, és mint mindig itt van velem Mészik Sándor. Hello!
Szia!
Bevártuk az e-heti felvétellel a kormányinfót, úgyhogy az első részt azzal kezdjük, hogy erre fogunk reflektálni egy kicsit. Lesz egy pár szó a karácsonyi interjúnkról, ami szerdán jelent meg, ezt követően pedig beszélgetni fogunk a közvéleménykutatásokról, amik borzolják jelenleg a kedélyeket. Ezután megyünk át a Q&A szekcióra, mint mindig, és az e-heti hírhátterünk az most megint külpolitikai lesz, és nem is feltétlen Magyarországgal kapcsolatos külpolitikai, hanem az Egyesült Államoké lesz a főszerep, és nem csak a CPEC miatt, ami akkor kezdődött el, amikor mi most nagyjából leültünk a stúdióba, hanem sokkal inkább az Ukrajnát is támogató 95 milliárd dolláros csomagról fogunk beszélgetni, és ezeknek a különböző következményeiről a nemzetközi politikában. Úgyhogy ez lesz a mai menü. Ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, illetve a Diétás Magyar Múzsát is nézzétek meg, hogyha eddig nem tettétek, és még egy gyors szolgálati közlemény, ugyanis jövő héten egy előrehozott felvételünk lesz, ugyanúgy pénteken fogunk megjelenni, de kicsit korábban fogjuk rögzíteni az adást, úgyhogy most kimondottan kérjük, hogyha bármilyen kérdés szorult az elmúlt hetekből bármivel kapcsolatban, ami politika, akkor küldjétek majd el nekünk a HVG és a Múzsa vonatkozó posztjaiban, mert mindenképp lesz időnk, hogy beszélgessünk erről, úgyhogy most nem menjetek messzire, kezdünk az e-heti témákkal. Szóval kormányinfo. Három fő dolgot mondott Gulyás Gergely. Az egyik az, hogy megerősítette Nagy Márton kijelentését, mely szerint, és ezt tényleg csak idézni tudom, hogy a kormány két hetet ad az üzemanyag kereskedőknek, hogy, és ez az idézet, önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz az áraikat, különben kemény eszközökkel avatkoznak be. Kiderült az, hogy Xi Jinping látogatása Budapesten május 8 és 10-e között lesz, illetve kiderült az is, hogy el fogják törölni a miniszteri elejegyzést a kegyelmi döntéseknél. A kínai látogatásra már volt szó egy korábbi adásban, úgyhogy a másik kettőről beszéljünk egy kicsit. Egyfelől az, hogy tényleg akkora a baj, hogy megint benzinástopp kell a perspektívába kerüljön ahhoz, hogy be tudja húzni a Fidesz ezt a választást. A másik pedig az, hogy mi a cél a mögött, hogy a maradék elszámoltathatóság is eltűnjön akkor az államfő fölül.
Én nem hagyom ki Xi Jinping látogatását. A hét egyik német belpolitikai vezető híre az, hogy az AfD EP lista vezető jelöltjének a közvetlen munkatársát, aki egy kínai származású valaki, azt bezárták, mert kémkedett a kínai titkosszolgálatnak, tehát itt lesz egy nagy barátkozás, de Xi Jinpingnek azért üzenetet küldtek, hogy figyelik a kínai aktivitást Európában.
És egyébként nem csak úgy az AfD, hanem hetek óta beszélünk arról is, hogy ez egy nagyon-nagyon széles hálózat, amiről most szó van, és amiről derülnek ki
ez
a
titkosszolgálatok. Ez jól láthatóan egy időzített kilövés volt, ami nyilván kicsit azért hűteni fogja ezeknek a találkozóknak a hangulatát Nyugat-Európában, azoknak a találkozóknak a hangulatát, ami Xi Jinpingnek fontosak, ez itt nem fontos. Ide azért jön, hogy körbeugrálják, ezt meg fogja kapni, megint lehelgeztik majd a csatornafedeleket, mint Putyinnál. Dugó lesz, kivételesen majdnem karácsonyt kell szidni a dugó miatt, tehát lesz jövő héten program, vagy az után héten. A benzinár, a Múzsán, amikor először bedobták ezt, akkor a Kertész Balázs barátom, akivel ketten csináljuk, még pár emberrel közösen, de vele főleg csináljuk a Múzsát, ő az árrögzítéseket a kemény droghoz hasonlította, hogy ha egyszer valaki kipróbálja, akkor utána nagyon nehéz lejönni róla, és a magyar kormány így van az árrögzítésekkel. Semmiféle gazdasági értelme nincsen, ez egy közérzetjavító intézkedésnek szánják. Nagyon rosszak a számok, és nem a közvéleménykutatási számok rosszak, hanem a gazdasági számok rosszak. Tehát elsősorban az, hogy a fogyasztás nem indult be úgy, ahogy azt várták. A magyar adórendszer az nagyon erősen számít a fogyasztási adókra, tehát a magyar jövedelemadók európai összehasonlításban alacsonyak, a fogyasztási adók nagyon magasak, ugye külön adók is vannak. Tehát ahhoz, hogy sok adóbevétel legyen, sok fogyasztás kéne is, az nem indult el. Ugyanakkor a prémium államkötvények kamatát már fizetni kell. Ugye a konstrukció miatt azt nem is nagyon lehet úgymond elinflálni. Tehát a költségvetési szempontból Magyarország kutyaszorítóban van. Megvágni az egyébként állami tulajdonú MOL-nak a nyereségét, az megint egy olyan dolog, hogy egy költségvetési finanszírozást jelent, mert annak a nyereségnek be kéne folyni az államkasszába, és nem fog befolyni. Tehát nyilvánvalóan azért is adtak két hetet, hogy egy kicsit valamit kitaláljanak, hogy hogy lesz ez a benzinár csökkentés megvalósítva, mert nem tudják. Hát nyilván felmerült ez az ötlet, zárt ajtók mögött, biztos vagyok benne, hogy Varga Mihály azt mondta, hogy gyerekek, ez nem megy, mert felborulunk, orra esünk. Úgyhogy most keresik a módját, hogy hogy nem borulunk fel és esünk orra, ha ez mégis meglépik.
És azért tegyük hozzá, hogy a benzinástopban ugye az volt a nagyon vonzó, hogy nagyon jól el lehetett adni, mint jóléti intézkedést, mert az már nagyon komplex dolog lett volna megérteni, hogy ez hány helyen, meg hogyan gyűrűzik vissza. A más nem ennek ugye volt a kicsúcsosodása az, hogy végül nem lett benzin Magyarországon. Tehát abból a szempontból ez egy logikus dolognak tűnik bármilyen benzinkulcsanyargatás, mert ez nagyon jól felidézi ezeket a gyönyörű 480-as időket, anélkül, hogy hirtelen felfogná az ember, hogy ja, amúgy lehet, hogy emiatt a benzinár miatt én majd a boltban többet fizetek, de ezt nem kell végig gondolni.
Igen, a konkurenciánál hallgattam egy podcastet, pontosabban néztem a YouTube-on, Zsidai Viktor és Jaksi György volt a Gulyás Márton vendége, és nem tudom, melyikük mondta, hogy azért Kornai János hazájában ezt ezzel játszani, az egy rendkívül ironikus dolog. Nyilván a olvasóközönség vagy nézőközönség nagy része tudja, hogy Kornai János valószínű minden idők legnagyobb hatású magyar közgazdásza. Az egész életműve az a piaci beavatkozás eredményeként fellépő hiánygazdaságról szól, mintha nem írt volna semmit, pedig biztos vagyok benne, hogy Matolcsi György is olvasta, Nagy Márton is olvasta, Varga Mihály is olvasta, hogy mit írt erről Kornai János, de hát...
Az elmúlt évek alapján azért Nagy Márton vissza fog térni még egyszer a magyar közgazdaság tankönyvekben, mint egy nagyon fontos gondolkodó a magyar gazdasági élet alakításában.
Hát mit rossz példa. De szóval ezért olyan, mint a kemény drog, hogy tudják, hogy nem jó, de kell a következő adag, és ezt valószínű meg fogják csinálni. A kegyelmi ellenjegyzés eltörlése, meg a gyerekekkel szembeni bűncselekményeknél az ellenjegyzés eltörlése, pontosabban magának a kegyelemnek a megtiltása, szakmailag egy rendkívül káros, nagyon rossz dolog. Nyilván nagyon jól hangzik, lehet vele tüzelni a közhangulatot, de nem is fogom én ezt nagyon sokáig ragozni. Mondok egy példa bűncselekményt. Valakinek nagyon súlyos beteg a gyereke, szenved szerencsétlen. Valami olyasmi betegsége van, mint amiben szegény Karsai Dani szenved. Át kéne segíteni őt a más világra, mert magától nem hal meg, nem olyan betegsége van, hogy lekapcsolják a gépet, és egyszer csak nincs pulzusa, hanem aktív eutanázia fog következni. Ne menjünk bele az eutanázia vitába, de valaki a gyereknek a családjából meglépi ezt. Azt mondja, hogy ő ezt egy percig nem bírja tovább nézni. Nyilvánvalóan nincs más választás, mint elítélni, hiszen ott van a BTK, és az mindenkire vonatkozik. És itt jönne be a kegyelem intézménye, hogy a 10 millió esetből azt az egyet, amikor tényleg nem érdemel büntetést az, aki kioltotta egy másik ember életét, na azt fedi le a kegyelem intézménye. Ezért nincs benne tiltás. Bárkinek lehessen kegyelmet adni, és meg kell bízni azoknak az embereknek a gerincében és erkölcsében, akik a kegyelmet adják. Ez a jogszabályváltozás, ez azt jelenti, hogy nem bízunk meg se az igazságügyminiszter, se a köztársasági elnök erkölcsében és gerincében. Semmi más nem jelent. Ez majd akkor lesz nagyon nagy probléma, ha egyszer jön egy ilyen eset, ahol kegyelmet kéne adni, és azért vezet ez nagyon messzire, mert akkor úgy fogják megoldani, hogy valahogyan úton módon szólva lesz az ügyésznek, hogy nem kéne vádat emelni, és na az meg szintén olyan, mint a kemény drog a pénzügyi szakembereknél, hogyha az ügyész egyszer megszokja, hogy van olyan bűncselekmény, ahol majd tudja, hogy szólni fognak, hogy nem kell vádat emelni, akkor rászokik arra, hogy nem emel vádat. Ugye ez működteti a Polt Péter uralta ügyészséget, hogy az ügyész tudja magától, hogy mikor nem emel vádat. Ez egy katasztrofálisan rossz intézkedés, és összefoglalóan erről az egész kormányinfóról pedig az a véleményem, ugye ezt annyit tudhatnak, gondolom a nézők, hogy ezt reggel 9-kor akartunk leülni podcastet felvenni, most dél 12 van, azért vártunk, hogy mit fog mondani Safranek a kormányinfón. Ez felmondta az aktuális választási propagandát, semmi újat nem mondott, ez egy ilyen kötelező szereplés volt, kihasználták azt, hogyha valaki azt mondja, hogy kormányinfó, akkor megáll a sajtó, és oda mennek kérdezni, de ezt a kegyelmi dolgot is már hónapokkal ezelőtt mondta Orbán Viktor, a Xi Jinpingről is tudunk 2 hónapja, a benzinástopp is be van lengetve 2 hete, ezt azért csinálták, hogy kreáljanak egy kis sajtó megjelenést maguknak.
Hát megkapták, most 10 percnél vanunk nagyjából a hanganyagban, úgyhogy végül is kinevet a végén. Maradva egyébként még a kormányinfónál, ugye itt kérdezték Gulyás Gergelyt, Karácsony Gergely kijelentéseiről a szerdai Fülke podcastban, úgyhogy ezt most gyorsan megmutatjuk a nézőknek, hogy mi hangzott el nálunk a stúdióban, és hogy erre mit reagált Gulyás Gergely.
És én arra vagyok felkészülve, hogy június 9-én meg fogom nyerni a választást, lesz egy európai parlamenti választás, ami szerintem a kormány számára kedvezőtlen eredményt fog hozni, és el fog billenni az egyensúly. És akkor én azt fogom csinálni, mint 2019-ben, felülök a 16-os buszra, visszám magammal a kis dokumentumaimat, és be fogok kopogtatni a kormányhoz, hogy hello, beszélgetnünk kell.
Először is minden magabiztosságot nagyon tisztelek, a túlzott magabiztosságot is, de azért várjuk meg, hogy ez a hello elhangzik-e vagy sem. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez el fog hangzani.
Ugye ez volt az első része a Budapest 2024 minisorozatunknak, ehhez a link ott lesz a show notes-ban, úgyhogy ott meg lehet majd nézni. Mi volt a benyomásod erről az interjúról? Mi volt a benyomásod Karácsonyról?
Az, ami eddig, hogy ő egy profi politikus. Illetve hát kezdjük azzal a megkerülhetetlen ténye, hogy nagyon jó volt a riporter. Ez így van, ne legyünk spórolósak a dicséret, na mindegy. Szóval visszatérve Karácsony Gergelyre, azt eddig is tudtuk róla, hogy van neki 10-valahány év politikai, talán már 20 év politikai rutinja. Nagyon összefogottan és jól nyilatkozott. Az volt a benyomásom, hogy ez nagyon jó, csak most már meg is kéne nyerni a választást. Tehát arra nyilván nem tudott választ adni az interjú, hogy a külső kerületekkel mit fog kezdeni, a minden irányból rázódoló támadásokkal mit fog kezdeni. Ő egy dolgot tudott tenni, hogy előadja a kompetens polgármestert és a magabiztos jelöltet, és ezt mind a kettőt előadta ebben az interjúban. Gondosan és látványosan nem vette komolyan az ellenfeleit, tehát se Szentkirályi Alexandrának, se Vitézi Dávidnak nem tette meg azt a szívességet, hogy úgy beszéljen róluk, mint esélyes ellenfélről, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként esélyesek vagy nem. Próbálta sugározni azt az imidzset, hogy ő az, aki ténylegesen tud vezetni, és majd a következő körben, amikor a Vitéziről beszélünk, akkor fog látszani az a kontraszt, amelyiknek most az egyik oldala az az, hogy nagyon hangsúlyozta, hogy itt a politikai realitással kell szembenézni, akármilyen hülye közhely az, hogy politikai realitás. Tehát, hogy itt a sok ezer projektből egyre meg kettőre van pénz. Illetve ami nagyon érdekes volt számomra, az, hogy két dolog. Az egyik, hogy emlegette a közvetlen Európai Uniós finanszírozást, hogy az már a következő ciklusban itt lesz és kézben lesz, és azért nagyon érdekes hatalmi dinamikát nyit meg, ugyanis a magyar kormány bejelentette, hogy 700-valahány milliárd forintnyi beruházást halaszt el. Na most, ha nem tudják megtorpedózni azt, hogy Karácsony 1-2-300 milliárd forintot fővárosi polgármesterként úgymond kidobjon a magyar építőipari piacra, hiszen utat fog belőle építeni, hiszen diákvárost akar belőle építeni, akkor a magyar építőipar oda fog menni hozzá, illetve oda fog menni Orbán Viktorhoz, és azt fogja neki mondani, hogy Viktor, minket egy ponton túl nem érdekel az, hogy mivel fenyegetsz meg minket, mert te nem osztasz pénzt, Karácsony meg éppen ki akar osztani 2-300 akárhány milliárd forintot. Ez egy nagyon érdekes politikai dinamika, mert Magyarországon jelenleg mindenki azon az alapon vállalkozik, hogy itt állami pénz kizárólag akkor jön, ha a Fidesz arra rábólintott. Most megjelenik egy több száz milliárd forintos másik pólus, na az megborítja a politikai dinamikát, és úgy gondolom, hogy Karácsony ezért mondta azt, hogy szerinte az EP választás után, vagy az EP és önkormányzati választás után egyrészt Viktorék majd meghátrálnak, másrészt meg majd leülnek vele, ugye a hello, ő azért ilyen magabiztos a hellóval kapcsolatban, feltéve persze, ha megnyeri a választást, mert ha itt nem egy fideszes vagy fidesz közeli ember fogja elosztani a fővárosnak közvetlenül megérkező pályázati pénzt, akkor ehhez el kell kezdeni jópofát vágni. Tehát Orbán Viktor azért pontosan tudja azt az alapigazságot, hogy ha valamit nem tudsz megakadályozni, akkor annak állja az élére. Tehát ha nem tudja megakadályozni azt, hogy Karácsony kezéből jöjjenek a vállalkozói szférához a EU pénzek, akkor neki is kell EU pénzt adni, tehát az lépéskényszerbe hozza Orbán Viktort. Ezt így nem nagyon szokták végig gondolni. Karácsony Gergely ezt teljesen szándékosan dobta be a műsorodba, ezt a gondolatmenetet. Nem vagyok annyira hiú meg beképzelt, hogy azt gondoljam, hogy azért, hogy én ezt majd észreveszem, de úgy gondolom, hogy a vállalkozói szférában, ahol hallgatják, hogy honnan fog jönni a következő pár milliárdos megrendelés, ott ezt hallották, és ez az üzenet azért ment mindenfelé. Tehát én ezt egy kevésbé hangsúlyozott, de nagyon érdekes momentumának gondolom az interjúból.
És ahogy ugye említetted, jövő héten folytatódik Vitézi Dáviddal sorozat, pont a szavazófülke ilyen timing problémái miatt lemaradtunk a múlt heti összefoglalóban arról, hogy Vitézi Dávid bejelentette a programját, hogy a múlt pénteken állt elő a 101 pontos programtermével. És nyilván ennek a részleteiről majd vele fogok beszélgetni, viszont az a szerencsém van, hogy most valaki olyan ülök szemben, aki dolgozott már politikai programon, úgyhogy inkább akkor ezt ilyen szakterületi oldalról közelítsük meg. Egyfelől a véget, hogy mennyire tartod jó iránynak az, hogy valaki egy ennyire hosszú és teljesen értelemszerűen megvalósíthatatlan programmal áll elő, tehát hogy ez e mögött mi a stratégia valójában. És egy olyan Magyarországon, mint ahol most vagyunk, ahol egyébként a politikai programkészítés legalábbis országgyűlési szinten mindenképpen teljesen értelmét és figyelmét vesztette, hogyan kell a te meglátásod szerint kinézni egy politikai programnak ahhoz, hogy tényleg legyen valamilyen hatása?
Magyarországon nagyon összekeverik a politikai program, a politikai módszer és a politikai üzenet fogalmát. Az a kérdés, hogy ez egy széles alapprogramnak jó-e, annak tökéletes. Tehát én a 101 pontból őszintén szólva az első 50-valahányat olvastam el részletesen, utána már csak scrolloztam, de mondjuk, hogy tudom mind a 101-et nagyjából, hogy micsoda. Mindegyikkel egyetértek. Mindegyik évtizedek óta létező problémáira világít rá Budapestnek, mindegyik felsorolja azokat a megoldásokat, amelyeket komoly szakemberek szerint ezekre a problémákra alkalmazni kellene, és arra tökéletes ez a program, hogy megtudjuk azt, hogy Vitézi Dávid egy olyan szakember, vagy Vitézi Dávid és a mögötte állók olyan szakemberek, akik ezeket a problémákat ismerik, és tudják, hogy ezeket hogy kellene megoldani. Nyilván a gond ott van, hogy Karácsony Gergely is pontosan tudja, hogy mik ezek a problémák, és hogyan kellene őket megoldani. Ugye ott van mögötte az óriási kérdés, hogy na is az a 20-30 ezer milliárd forint, amibe ez az összes kerül, na az hol van. Hát ilyen szempontból viszont nem jó program, mert hiányzik a következő dimenziója, a megvalósítás. Tehát nem derül ki belőle, hogy mi a top 1, a top 3, a top 5, a top 10 prioritás ebből a 101-ből. Karácsony Gergely arra világos választ adott az interjútban, hogy mi az, amire szerinte biztosan van fedezet, és biztosan meg lesz csinálva. Nyilván a műsor nem arról szólt, hogy megkérdezz, hogy mi az ő pet projektje, amire úgy vágyik, hogy mi lenne, ha megvalósulna. Vitézi Dávidtól egyelőre ezt még nem hallottuk. Ráadásul Karácsony Gergely most is egy olyan helyzetben dolgozik, hogy minden lépését mindenkivel egyeztetnie kell, hiszen nincs olyan többsége, hogy erőből nyomjon át dolgokat a fővároson, és azt ugye még utána a kormánnyal is le kell nyeletni. Vitézi Dávidtól azt a módszertant, vagy azt a megközelítést, hogy ő mit fog akkor csinálni, ha ő mondjuk 32%-kal vezeti Budapestet, mármint a fővárosi közgyűlésben, és van két nagyjából ugyanekkora mondjuk egy Karácsony Gergely Párbeszéd MSZP-DK tömb, meg van egy valamiféle fideszes tömb, és akkor ott a szélein ennek kavényászik egy viszonylag kisebb momentum, meg esetleg egy kutyapárt, hogy ebben a nem annyira valószínűtlen politikai felállásban ő mit fog csinálni? Összeáll a Fidesz-szel azért, hogy átnyomjon valamit, amit a parlamenti ellenzék és a kutyapárt nyilvánvalóan nem akar. Összeáll a kutyapárttal és a Momentummal azért, hogy valamit átnyomjon, olyan dolgot átnyomjon, amit a DK, MSZP, PM és a Fidesz nem akar. Tehát ezeket a játszmákat úgy gondolom, hogy nem nagyon tudja senki elképzelni, hogy hogy fogja Vitézi Dávid játszani. Nem az, hogy konkrétan hogy fogja, hanem nem bírja elképzelni, mint ahogy nem tudom, engem nehéz elképzelni, hogy a hattyú halálát táncolom a balettben. Ugyanolyan nehéz elképzelni Vitézi Dávidot, amint ügyesen alkudozva politizál.
És egyébként ezt a 32%, amit mondtál közgyűlésben, még azt is nehéz elképzelni, azt is lévén nehéz. Jóval több lista van, mint főpolgármester jelölt, tehát hogy azt szinte kizártnak tartom, hogy Vitézi maga főpolgármester jelöltként ne legyen népszerűbb a listájánál, amit az LMP fémjelez.
Igen, és végül a politikai üzenetek, a Vitézi üzenetei nem következnek a programjából. Tehát én azt egy gyengeségnek gondolom, hogy Vitézinek van egy programja, ami tényleg nagyon őszintén mondom, hogy nekem nagyon tetszik, hogy ott van felsorolva, hogy miből lehet, mi az, ami ezt a várost tényleg egy világvárossá tudná tenni, és akkor ehhez képest az üzenete meg az, hogy menjen a fenébe Gyurcsány Ferenc meg Orbán Viktor. A kettőnek hogy van köze egymáshoz? Tehát én 18-ban a Momentum programjánból írtam azt hiszem másfél oldalt a 100-valahányból, de ott is már az volt a gondom, hogy a párt üzenete, meg ez a program, nyilván az, hogy visszamutatunk, hogy van egy nagy programunk, és majd ezt megcsináljuk, de a párt, vagy a jelölt hétköznapi üzeneteinek valamilyen szinten a program egyes pontjaiba bele tudni kéne gyökereznie, és ezt se látom. Tehát
ez van egy ilyen kettősség az egész politikai platformján, ugye az a kettősség, hogy ő egyébként szakemberként pontosan tudja, hogy mi az, amire szükség lenne, és belecsöppen abba a magyar politikai életbe, ahol az, hogy a szakemberek tudják, hogy mit kell csinálni, az így a harmad vagy negyedleges dolog szokott lenni.
Bolsevista trükk.
Igen, úgyhogy ez egy teljesen kézzelfogható kettős, és nyilván majd fogunk erről beszélgetni. Úgyhogy akkor jövő héten Vitézi Dávid interjú szintén itt a YouTube csatornán. Az, hogy utána a Szent Király Alexandra interjú lesz, én nagy erőkkel dolgozom azon, hogy ez így alakuljon, remélem, hogy majd így is fog. Viszont menjünk át az utolsó témánkra, ami az e-heti hírekhez kapcsolódik, ugyanis végre újra felpörgött a 10 millió futball szakértő és vakcina szakértő és kenyérsütés szakértő után a 10 millió közvéleménykutatás elemző országa. Ugyanis érkezett kettő közvéleménykutatás a héten, és ez alapján mindenki megjósolta már a saját politikai jövőjét, hogy az egész az egy Závetsz felméréssel indult. Ennek április 4 és 11 közötti mintavétele volt, ami ugye azért fontos, mert ebbe az időszakba esik bele a kossuth-téri nagytüntetés, és itt ebből az jött ki, hogy a biztos pártválasztók között az EP listákat összehasonlítva a Fidesz 33%-on, a DKMSZP párbeszéd az 26%-on áll, a Magyar Péter és a Tisza párt 14-en, Mi Hazánk 8, Momentum 7, Kutyapárt 5, futottak még az LMP 3-mal és a Jobbik 1-el, és ennek volt ennek az elemzésnek egy olyan apró részlete is, amiből kiderült, hogy valamiben, amiben annak jártak utána, hogy a magyar szimpatizánsok ők honnan jönnek, és ebben az állt, hogy alapvetően a Momentum és a Kutyapárt az a két párt, ahonnan a legnagyobb arányban átpártolhattak Magyar Péterhez, de a Fidesznél csak 2% magyar, egészen pontosan úgy hangzott, hogy a Magyar Péterre szavazók közül volt-e, aki más pártnak volt korábban a szavazója, és Magyar Péter megélésére jött át, és ez 2% volt a Fidesz, és ez is nagyjából aláhúzza azt még a múlt heti Euraaktívon közölt mérést, ami szintén sokat keringett. Na és ennek a tetejébe érkezett felvételünkhöz képest tegnap este az Iránytű Intézet mérése, ami szintén biztos pártválasztókat fogom mondani, ami már 26%-ot adott a Tisza pártnak, cserébe 50-et a Fidesznek, DKMSZP párbeszéd 10%, Kutyapárt 4, Momentum és Mi Hazánk 3-3, Vonáék 2, Jobbik 1, futottak még 1%. Azért az már most látszik, hogy közvélemény kutató legyen a talpán, aki most tud bármi hihetőt mondani. Szóval csak röviden beszéljünk ezekről a számokról, és sokkal inkább azt kérném, hogy arról beszéljünk, hogy egy ilyen érzékeny környezetben, amiben most vagyunk, hogyan is kellene bánni a mérésekkel, és mi az a következtetés, amit legalább félig biztosan le lehet belőlük vonni.
Elsütöm a közhelyet rögtön az elején, hogy választást kell nyerni, nem közvéleménykutatást. A legnagyobb hiba, amit talán tud egy politikus elkövetni, és Magyarországon volt már párt és politikus is, aki többször is, több is, aki elkövette, hogy elkezd ezeknek a számoknak a kozmetikázása irányába politizálni. Tehát vagy neki megy a közvéleménykutatónak, hogy kinek a bérence, vagy megvádolja inkompetenciával, vagy pedig, ami az összes közül talán a főbűn, hogy elkezdi alakítani a saját mondani valóját, meg szerepléseit ahhoz, hogy ezek a számok hogy állnak. Magyarország elég kis létszámú ahhoz, hogy ezek az 1000 fős minták azért elég jó közelítést tudjanak adni, de nagyon sok tényező nehezíti a konkrét mostani helyzetben a mérést. Az egyik, ami a két, tehát a závec és az iránytűféle mérés közötti különbséget valószínűleg nagyban okozza, az az újdonság effekt hatása. Tehát Magyar Péter még mindig a bevezető kampány környékén jár, tehát most tartunk ott, hogy a tévében hallottuk, hogy lesz dinnye ízű kóla, és jelenleg azt kérdezik meg, hogy akar-e valaki dinnye ízű kólát venni. Nem lehet elkülöníteni, hogy ki az, aki szerint nem hangzik olyan rosszul az, hogy dinnye ízű kóla, és lehet, hogyha majd úgy jön ki a lépés, akkor fog venni dinnye ízű kólát, meg ki az, aki már elhatározta, hogy elmegy a boltba, és kipróbálja a dinnye ízű kólát, és valószínű a nagy italgyártók marketingesei hosszan tudnának arról mesélni, hogy ez a két szám mennyire különbözik egymástól, és mennyire nehéz konkrét vásárlásra váltani az érdeklődést. Ilyenféle konverziós ráták és hasonlók. Tehát Magyar Péter kétségkívül óriási nyilvánossággal és óriási lelkesedéssel is találkozik. Nem tudjuk, hogy ez mekkora arányban lesz átfordítva a konkrét szavazatra. És nem tudjuk, hogy a két kutatás módszertana hogyan kezelte ezt a problémát. Az is lehet, hogy Závetszéknél van valamilyen gondolat, és valamilyen módszer arra, hogy korrigálják, hogy csak azt kérdezzék meg, aki tényleg szavazni is akar Magyar Péterre, és az is lehet, hogy az iránytűjéknek az ugyanilyen módszertana más, és más eredményt hoz ki. Ezek jelenleg pontszerű mérések, tehát érdekes ez majd akkor lesz, amikor az ugyanilyen módszertanú mérésekből lesz mondjuk 3, na abból már lehet valami trendet becsülni. Jelenleg ez a béljóslás meg a madárjóslás szintje ezekből következtetgetni. A Závec-féle mérés, annak két nagy csomópontja van. Az egyik, hogy mennyire gyenge a Fidesz, és mennyire erős az ellenzék. Tehát ők azért ez harmad gyengére mérik a Fidesznek a támogatottságát, saját magához képes nyilván. Viszont tudjuk, hogy az Ávesz csinált már ilyet, és utána nem az lett a választás eredménye. A másik pedig az, hogy ha igazok azok a mérések, vagy ha pontosak, vagy jók azok a mérések, hogy honnan jönnek Magyar Péter szavazói, az azt jelenti, hogy Magyar Péter egyik nagyon fontos politikai célja, miszerint a Fidesz szavazók egy részét áttéríti magához, az még nem valósult meg. Jelenleg az Ávec felmérés alapján ott tart, hogy kannibalizálja a egykori nagy ígéret, aztán később magukat kifutni nem tudó kisebb ellenzéki pártoknak a támogatóit. A másik mérés az iránytűféle, a nagyon erős Fidesszel, az történelmi visszatekintésben inkább tűnik jónak, mert sokszor mérték már gyengére a Fideszt, aztán tarolt le mindenkit a választáson. A Magyar Péterrel kapcsolatos mérésükre megmondom, nem tudom, hogy ez mennyire a lelkesedést mérte, és mennyire a konkrét szavazói szándékot. Ennél többet ezekről a mérésekről most szerintem nem lehet mondani.
Akkor ezen a ponton menjünk át az e-heti kérdezfelek szekcióra, mert ott is lesz még egy félig meddig ehhez kapcsolódó kérdés, már is folytatjuk. Ugye mondtam, hogy van egy pártokkal és pártok állásával kapcsolatos kérdés. Lehet-e hatása a Gattyán párt vagy más kamu per kispártok elindulásának az EP eredményre?
Szerintem nem nagyon. Tehát a Gattyán párt Budapesten el fog vinni néhány ezer szavazatot, de én nem látom, hogy ennél jobban kibújnának a földből.
Egyébként ott kampányolnak a Moszkván. Hallottam, állítólag igen. Ilyen színpaddal, meg mindennel.
Hát nyilván, de a Moszkva térről el lehet hozni, ha nagyon jól csinálják, 10 000 szavazatot, amivel elérik az összes szavazat töredék százalékát, és ők a legnagyobb ilyen erő. Az összes együtt nem fog szerintem 2-3%, az összes ilyen kis kamupártocska nem fog 2-3%-nál többet szerezni.
Mit értünk most ezen a Gattyánékat, Gödényéket?
Gattyánék, Gödényék és társaik. Ha valakinek azon múlik a bejutása, hogy Gattyán elhozza előle 6400 szavazatot,
akkor valójában
az valamit mondom. Rosszul csinált, igen.
Egyébként nagyon érdekes,
nem gondolom, hogy nagy hatása lesz.
Nem csak az EP listán vannak amúgy ilyen nagyon-nagyon szórakoztató jelöltek, vagy lehetnek. A Lengyel Tibi kollégám írt egy cikket, be fogom tenni ezt az adás leírásába, ami arról szól, hogy 14 főpolgármester jelölt vette föl az íveket Budapesten, köztük két Kovács János, ez zseniális az egész, hogy milyen arcok indulnak, ezt mindenkinek ajánlom elolvasni. Menjünk tovább a következőre. Kinek lenne jó, és kinek nem egy előrehozott választás? Talán még korai, de mivel többen is bedobták, bennem felmerült, hogy esetleg például a Tisza akkorát menje, hogy a Fidesznek érdekében álljon a 2 éves lábadozást 4 évesre nyújtani, hát ha alapon, azért az áldozatért cserébe, hogy az alkotmányost abszolút többségre cserélik. Azért ez egy magyar politikai berendezkedéstől kevés dolog van olyan, tehát az árnyék kormány volt még ennyire idegen, de az előrehozott választás még talán annál is.
Előrehozott választás akkor van, ha valakinek pisztolyt tartanak a fejéhez, hogy csináljon előrehozott választást. Gyurcsány Ferenc 2006-ban elmondja a beszédet, utána még 3 évig miniszterelnök, és utána se előrehozott választás van, hanem másik kormány. Az előrehozott választás a Fidesz részéről a vereség beismerése, és annak a beismerése, hogy talán még a sima többséget se tudják megszerezni. A héten leszerződtek valami 300 milliárd forintért a Duna aszfalték a Mohácsi Duna hídra. Még ilyen szerződésből van a csőben egy tucatnyi, nem fogják ezt az előrehozott választásért. Ha bukni kell, akkor bukni kell. Tehát Orbán...
De addigra meg kire szervezze minden, erről még egy korábbi adásnak a kérdezfelelekében beszéltünk, hogy már gyakorlatilag 22 előtt ki volt szervezve minden.
Igen, de nyilván egy bukás után az, annak egy részét legalábbis vissza lehet szervezni, de Orbán Viktor semmi olyat nem csinál, amiből neki politikai nyeresége nincsen. Mi a politikai nyeresége abból, hogy előrehozott választás van? Az, hogy a kétharmadát még lecseréli gyorsan egy 51%-ra. A kétharmada az még megvan neki 2 évig. Ha csak az nincsen, hogy államcsőd van, és ki kell nevezni azt a kormányt, amelyik aláírja a trianoni szerződést, ahogy ezt 100 évvel ezelőtt csinálták, akkor nincsen előrehozott, akkor is csak másik kormányt neveznének ki. A kétharmad az annyi mindenre ad lehetőséget, hogy egyszerűen nem dobják el maguktól. Ha eldobják, az azért van, mert államcsőd van, mert nem bírják kifizetni a prémium kötvények kamatait.
És húzza le magát valaki más a WC-n helyettük.
Ha Orbán Viktor előrehozott választást ír ki, azt Venezuelából a plasztikai műtétje után fogja kiírni, előbb nem.
Egyébként én nem gondolom ennyire elképzelhetetlennek, de az időzítése ennek a kérdésnek, szerintem, hogyha a kegyelmi botrány előtt bejelentik, vagy mondjuk nincs a kegyelmi botrány, tehát mondjuk ami idén év elején, amikor elkezdtünk visszapattani az inflációba, szépen visszatértek azok az elkoborolt Fidesz szavazók, a jól ismert mérésekből, akiket a 25%-os infláció egy kicsit azért megrengetett a hitükben. Ha megnézzük 2024 januárját, na az egy olyan pont lett volna, ahol nem 50%-ot lehet bebetonozni, hanem 80-at.
Mit annó a 2 éves költségvetés ezelőtt 25 évvel lassan, ugye 2000-ben, amikor két éves költségvetés fogadtattak el, és utána kinyírták tornyent, amikor már nem kellett. Igen, akkor talán, de akkor is...
Minek kockáztatni?
Meg bármikor meg lehet írni azt a választási törvényt, hogy csak a Fidesz nyerhessen, már most is majdnem csak a Fidesz nyerhet, de a kétharmaddal 2025 decemberében is még bele lehet barmolni, vagy 26 januárjában is bele lehet még barmolni a választási törvényekbe. Rá lehet szabadítani a rendszerre 500 kamupártot, ahogy már megcsinálták párszor. Tehát ahhoz tényleg valami kényszerítő körülmény kell, hogy egy vereség elől előrehozott választásba meneküljenek.
Az utolsó mai kérdésünkhöz pedig írtál már egy vonatkozó múzsaposztot, az is ott lesz majd a show notes-ban. Ez így hangzik, hogy van-e felelőssége Magyar Péternek, vagy úgy általánosságban a politikusoknak abban, hogy a követőtáboruk fanatizmusa meddig megy el, elvárható-e, hogy tevőlegesen felhívják a fanok figyelmét ennek a káros hatásaira?
Igen, a posztban, amit írtam, a Budapesti Autósok nevű YouTube csatornát hoztam fel, amit én minden nap megnézek, hogy éppen ki
nevettem,
mit szágoldozott
a... Ez egy guilty pleasure, az a csatorna.
Az igen, tehát, hogy a sokadik a belét húzó fehér Fiat Ducato, hogy szágult keresztül a piros lámpán típusú videók. A komment szekciójáról írtam, hogy ott aztán tényleg a dühött tanyázás terepe, meg az egymás leparasztozása, hülyézése, akármicsodázása. Óriási frusztráció van a magyar társadalomban. Mérték ezt mindenféle szakemberek, akik az ilyesmit mérni szokták, de hát a köszönöm szépen helyett is már hülye parasztot mondunk, hogy most direkt nem mondtam egy még csúnyább szót. Agresszívek vagyunk, feszültek vagyunk, elegünk van mindenkinek, tehát a nagyon disztingvált értelmiségiek is anyáznak az interneten, csak legfeljebb kevésbé csúnya szavakkal, és ez a feszültség, ez mindenütt kijön. Én nem gondolom, hogy akár Magyar Péter, akár Gyurcsány Ferenc, akár bármelyik másik népszerű politikus ezért felelőssé tehető lenne. Ráadásul mondjuk Gyurcsány Ferenc néha uszít egy kicsit a különböző fideszes dolgok ellen, a Fidesz az folyton uszít. Magyar Péter eddig legalábbis nem uszított, tehát hogy nem volt lámpavasazás meg minden, de hát egyébként a április 6-ai tüntetésen, hogy ott álltam, ott pár méterre tőlünk valaki így várta, hogy mikor lesz már az, hogy akkor lámpavas, meg vörös kakas a ház tetejére, meg elszámoltatás, meg minden. Van egy ilyen elvárás. Én nem gondolom, hogy ez bármelyik vezetőnk meg tudná szüntetni. Ezt nyilván az országnak a jobb közhangulatúvá válása tudja megszüntetni. Az ebből fakadó energiát valamilyen szinten lehet csatornázni, de azt várni akármelyik politikustól, hogy ezt ő meg tudja szüntetni, vagy akár csak középtávon is olyat tud mondani, amitől ez lejjebb megy, olyan nincsen itt. Itt nyilván kell a pozitív propaganda, de egy bizonyos, tehát a politikus nem, legalábbis a jó politikus nem az elképzelt választónak kampányol, hanem a létező választónak, a létező választó meg be van feszülve és agresszív.
Ennyi fér bele ezen a héten a Kérdezz Felelekbe, és ahogy a legelején elmondtam, jövő héten valószínűleg egy hosszabb formátummal jelentkezünk ebben a részben, úgyhogy mindenképp, ha bármi beszorult még kérdés, vagy bármi, amire kíváncsiak vagytok, majd a Múzsa vagy a HVG vonatkozó posztjainál írjátok meg, vagy küldjétek be a linken, ami szintén ott lesz a mai adás leírásában. Most viszont megyünk át a hírháttérre és Amerikára, hamarosan folytatjuk. Amikor ezt az adást rögzítjük most csütörtök dél körül, nagyjából akkor kezdődött el a CPEC Hungary, ugye akinek volt szerencsére maradni erről a hírről, ugye ez most már harmadik alkalommal lesz itt Budapesten az Alapjogokért Központ gondviselésében. Ez ugye hagyományosan a Republikánus Pártnak volt egy ilyen ténylegesen ilyen konzervatív konferenciája évtizedes múlttal, de mostanra azért előgerősen a trumpi szárny és azon belül is a legelvetemültebb széljobbereknek lett egy ilyen nemzetközi bulia, vagy hát konzervatív jamboria, ahogy Szántó Miklós, also known as Zokni Huszár, ahogy szoktad nevezni, fogalmaz erről az egészről. És hát visszadobták az én regisztrációmat is, tehát azért vagyok itt a stúdióban, mert nem ott és nem lehetek ott. Én nem kaptam meg azt a kitüntetést, amit egyébként nemzetközi lapok megkaptak, hogy köszönjük az érdeklődést, de a túl Vogue az ön újságja ahhoz, hogy itt megjelenjen. Ugye azt hiszem a Vogue Busters az idei műsorszámnak a mottója. És hát olyannyira kezd kicsit ilyen kellemetlenségbe lecsúszni ez a dolog, hogy idén nem, hogy Trump nem jön el, sose jött el, videót, üzenetet küldött egyszer, de hogy az én érrepublikánusok közül se, Tucker Carlson sincs, és Európából sincs, Giorgia Meloni sem, Salvini sem, semmi azokból az emberekből, akikre egyébként Orbán ezekben a különböző kalandjaiban támaszkodni szokott. Aki itt lesz, az Geert Wilders, akinek ugye nem sikerült Hollandiában kormányt alakítani, Mateusz Morawiecki, aki kikapott tavaly év végén Lengyelországban, illetve Janez Janssa, aki már 2 évvel ezelőtt kikapott Szlovéniában, és azt hiszem már meg is volt az Orbán beszéd, mire lejöttünk, mert rémlik, hogy valami ilyet mondott, hogy ő az, aki még mindig úgy tud tűnni, mint hogyha ő nem lenne ellenzékben, hanem ő még mindig azt az országot vezetné, és hogy ezt meg kell tanuljuk tőle. Azt hiszem így fogalmazott róla Orbán Viktor. Lényeg, hogy ugye múlt héten Loser Clubról beszéltünk a NatCon-nal kapcsolatban, ez annak a hazai verziója. És ez azért tök jó, elmondtam, mert nem erről fogunk beszélgetni, hanem Amerikáról fogunk beszélgetni egy olyan kontextusban, aminek értelme is van. Ugyanis mire ezt az adást felvesszük, még szerdán Joe Biden is aláírta a képviselőház és a szenátus által elfogadott 95 milliárd dolláros támogatási csomagot, amelyel Ukrajnát, Izraelt és Tajvant fogja segíteni az Egyesült Államok, és ebből 61 milliárd csak Kijevnek fog menni. És ez egy nagyon hosszú és szövevényes történet, ahogyan eljutottunk eddig a pontig, úgyhogy én arra kérnélek a hírháttér elején, hogy kérlek ennek az egész Support Bill-nek a történetét foglald össze, illetve emeld ki az, hogy kicsoda Mike Johnson, ugye republikánus alsóházi elnök, és miért fontos az ő szerepe és az ő döntései abban, hogy ez a támogatási csomag végül megszületett.
Igen. Még mielőtt belekezdek, egyetlen mondat a cupákról, ami megkezdődött a Morawiecki miatt, hogy tegnapi tweetje a lengyel külügyminiszternek, hogy ő világossá teszi, hogy a visegrádi együttműködés helyett ők a francia-német vonalat fogják a továbbiakban követni. Tehát Morawiecki nem, hogy ellenzéki politikusként van itt, hanem olyan ellenzéki politikusként van itt, akinek a kormánya deklarálta, hogy az, amit ő csinál, az nem a hivatalos lengyel vonal. Ez a tweet, ez minimálisan szólt a nemzetközi közönségnek, és maximálisan szólt Morawieckinek, hogy te, amit ott el fogsz mondani Budapesten, az a te magánvéleményed, vagy a te pártod véleményed, nem a hivatalos lengyel kormányálláspont. Ezt még gondoltam, tegyük hozzá. Amerika. Az amerikai hatalmi struktúra az ugye áll az elnökből, a törvényhozás felső és alsó házából, a szenátusból és a képviselőházból, a tagállamokból és a bírói szervezetből, ugye ezek a nagy csomópontjai. A költségvetési kérdésekben az alsóház, a képviselőház az, amelyik a meghatározó. Az Ukrajnának folyósított segítség az nagyon sokáig olyan pénzügyi keretből történt, amihez az elnöknek van hozzáférése. Azonban ez tavaly nyáron már látszott, hogy ez el fog fogyni. Tehát ahhoz, hogy Ukrajnát akár azon a viszonylag alacsony szinten is, ahogy Amerika segíti, ez pénzügyileg nagyon sok, az alacsonyat úgy értem, hogy nem kap elég fegyvert Ukrajna ahhoz, hogy látványos győzelmet arasson, ahhoz kap elég fegyvert, hogy feltartsa az oroszokat. Tehát még ezen a szinten sem tudta volna az elnök a neki rendelkezésre álló pénzügyi keretekből finanszírozni, ezért tavaly nyáron kérte először a törvényhozást arra, hogy szavazzanak meg egy törvényt, ami felhatalmazza őt további anyagi és fegyvertámogatások juttatására. A szenátusban ebből lett egy óriási veszekedés. Nem akarom nagyon kifejteni, egyébként majd beteszed a megfelelő helyre, hogy ezt részletesen vagy 5 oldalban leírtam a múzsán. A szenátusnak az a rendszere, hogyha ott nem sikerül valamihez legalább 60% támogatást összehozni, akkor a ellenzék, vagy a kisebbség az megteheti azt, hogy obstrukcióval végtelen hosszúra nyújtja a vitákat. A republikánus jelenleg kisebbség vezetője a Mitch McConnellnek közismert virtuóza. Na, a szenátusban nagy nehezen összehoztak egy alkut, mert ott hosszasan ment az alkudozás, hogy a republikánusok milyen saját dolgaikat tegyék bele ebbe a csomagba, annak érdekében, hogy meglegyen a 60%-ot, ugye az alelnöki szavazattal van 51 szavazata a 100-ból a demokratáknak. többek között bevándorlás, többek között orosz javak lefoglalása, számos más dolog szerepelt ebben a csomagban, végül összehoztak egy csomagot. Ugye ezt az alsóháznak is el kell fogadni, ahol viszont Mike Johnson, aki az alsóházi republikánusoknak a vezetője, ez a speaker, és egyben ugye a úgymond parlamenti többség vezetője, vagy alsóházi többség vezetője, ő azt mondta, hogy ez ki se tűzi ezt a javaslatot tárgyalásra, és ezt nyilvánvalóan azért mondta, mert Donald Trump habzószájjal ellenezte ezt a javaslatot. Azonban az kiderült, hogy tulajdonképpen Donald Trumpon kívül mindenkinek érdekében áll ezt a javaslatot elfogadni. Leginkább, talán a legfontosabb, hogy érdekében áll az Amerikai Egyesült Államoknak nem belemenni egy olyan nemzetközi arcvesztésbe, mint amilyen az afganisztáni kivonulás volt. Egyszerűen belátták, hogy nem engedhetik el Ukrajna kezét. A demokrata politikusok nagy része az orosz fenyegetést elég súlyosnak látja ahhoz, hogy nekik ez politikai érdekük is volt, része a programjuknak, és ami még nagyon fontos, hogy a most végül megszavazott pénznek nagyjából a 70%-a Amerikában marad, hiszen Amerika fegyvereket fog küldeni Ukrajnába, ezeket belföldi beszállítóktól rendelik meg. Ezek a belföldi beszállítók teljesen nyílt és törvényes módon szponzorálják különböző amerikai politikusok kampányait, illetve nagy munkaadók bizonyos amerikai területeken. És ezek részéről is jött egy nyomás, és ráadásul egy idő után Donald Trump is belátta azt, hogyha az ő politikai üzenete, ami az, hogy ő egy nap alatt majd megszünteti ezt az egész ukrajnai balhét, ami csak azért van, mert itt senki se tud tárgyalni, de ő tud tárgyalni, ugye ezt mondja ő. Szóval ez nem fog menni akkor, ha egy kivéreztetett Ukrajna mellé ül le tárgyalni Donald Trump, és akkor csak azban lehet megállapodni, hogy az oroszok megkapnak mindent, amit akartak. Ez is egy arcvesztés, ez egy vereséggel felérő arcvesztés. Tehát Donald Trump is belátta, hogy még ha ő januárban be is ül a ovális irodába a Fehérházban, jó lenne, ha addigra az ukránok nem egy teljesen kicsinált, kivéreztetett ország lennének, hanem legalább ugyanannyira ki lenne Putyin is véreztetve, mint amennyire az ukránok ki vannak, tehát tulajdonképpen neki is érdeke. Tehát összeállt egy ilyen érdek koalíció. Igen ám, de Trump meg kicsit olyan, mint a mi Orbán Viktorunk, aki sohase hazudott még, és sohase tévedett. De meg kellett találni annak a módját, hogy ez hogy lesz megoldva. És Mike Johnson elvitte a balhét. Mike Johnsonról tudni kell, hogy ő egy kőkonzervatív valaki, melegellenes, abortuszellenes, turbókeresztény, tehát hogy egy ottani fogalmak szerint majd, hogy nem szélső jobboldali politikus. Ja, és még egy dolog, ő úgy lett a szenát, vagy az alsóházban, bocsánat, a speaker, hogy az előzőt a saját republikánus pártja kinyírta, és hosszas alkudozások árán ült be abba a székbe, ahol van, és az az egyik legkényelmetlenebb szék jelenleg Washingtonban, és Trump végül azt lépte, hogy az emberei, a Marjorie Taylor Greene nevű képviselőnő, ő fenyegeti azzal a Mike Johnsont, hogy megint indítványt tesz arra, hogy távolítsák el a speakert, és legyen új speaker választva. Ugyanakkor Trump felhagyott az ukrán dealnek a megtorpedózásával. Most Mike Johnson azt csinálta, hogy körbejárta a nagy republikánus érdekcsoportokat, és behozott a csomagba olyan elemeket, amelyek korábban nem voltak benne. Ezek közül talán a leghangsúlyosabb az a földgáztermelési stopnak a feloldása, amit Bidenék léptettek életbe. A TikTok korlátozása, ugye, hogy ha a kínai tulajdonos nem...
adja el egy éven belül egy amerikai cégnek, akkor be kell tiltani
a platformot. Akkor be kell tiltani a platformot, illetve az orosz lefoglalt eszközöknek tehát pénzeszközöknek a hasznosítása, nyilván Ukrajna támogatására, és az ukrán támogatások átfordítása ingyenes juttatásból hitellé, amit majd egy későbbi döntés kérdése legyen az, hogy visszakérnek, vagy nem kérnek vissza. Tehát úgymond elkerülte a teljes arcvesztést azzal, hogy egy demokrata kezdeményezésre mondanak igent, ez így egy republikánus kezdeményezés lett, amit meg is szavaztak. Mike Johnson ezzel bevállalta azt, hogy a Trump emberei ezért őt felelőssé fogják tenni, és ki fogják nyírni. De tulajdonképpen még akár ő ebből jól is kijöhet, mert ő most a gerinces republikánus Washingtonban, aki ezt keresztül vitte, nem hagyta, hogy a demokraták csak úgy ledugjanak bármit a republikánusok torkán. Tehát ott most elkezdődik egy belső republikánus politikai csatározás, főleg azért, mert egyáltalán nem biztos, hogy megteheti Trump azt, hogy kinyírja az alsóházi vezetőt, mert lehet, hogy a pártja ebben nem lesz partner.
Ez mennyire számít egyébként, ezt tisztázzuk, hogy az, hogy Trump mit mond, és az, hogy republikánus párt színeit képviselő politikusok Washingtonban mit csinálnak, a között milyen kötelék van pontosan?
Hát ugye az van, hogy és ilyen szempontból különbözik a szenátus meg az alsóház, a szenátorok azok sokkal függetlenebb, az elnöktől sokkal függetlenebb politikusok, mint az alsóházi képviselők. A szenátorokat ugye egész államok választják meg, tehát a szenátori választáson az egész állam egyetlen választókerület, kb. Úgy, mint nálunk most az EP választáson. Alsóházi tagokat, azokat pedig körzetekben választják meg, és ezek a körzetek, főleg a republikánus többségű államokban nagyon úgy vannak megrajzolva, hogy a republikánusoknak jó legyen, ebből bírósági ügyek tucatjai vannak folyamatban. És ezeken a helyeken előválasztások is vannak, tehát Amerikában minden választást megelőz előválasztás, vagy majdnem mindet, és az, hogy ki a republikánus jelölt, abban óriási beleszólása van Donald Trumpnak. Tehát ez a mostani hatalmi patthelyzet, ez is azért van, mert mindenki azt várta, hogy 2022-ben az időközi választásokon, ugye ráadásul az alsóházat két évente újra választják, tehát hogy a 2022-es időközi választásokon majd lesz egy nagy republikánus söprés. Erre tekintettel Trump benyomta mindenütt a saját embereit az előválasztásokon, és elmaradt a söprés, tehát éppen hogy csak megszerezték a többséget. A republikánus pártnak azok a politikusai, akik ezekből a republikánus többségű államokból jönnek, nem tehetik meg, hogy szembe mennek Trumppal, mert a politikai karrierjük múlhat rajtuk. Ugyanakkor a republikánus párt egyrészt nem csak ilyen emberekből áll, másrészt miután Donald Trump számára legoptimálisabb esetben is még 4 évig tényező, mindenki elkezdett arra készülni, hogy mi lesz Donald Trump után. Ennek ellenére a republikánus pártnak van egy elég nagy része, akit úgymond foggyul ejtett Donald Trump, és ez egy mindennapi csatározás, olyannyira, hogy a nem trumpista republikánusok újabban most már teljesen nyíltan ilyen régen republikánusoknak, tehát az igazi republikánusoknak hívják magukat. Ez jelenleg az amerikai politika egyik legmeghatározóbb csatája.
És az azért látszik abból, ahova jutott ez a sztori, hogy bizonyos értelemben mind a republikánusok, mind a demokraták győztesei és vesztesei a dolognak. Nyilvánvalóan Joe Biden örül annak, hogy ez mehet tovább, ez egy fontos külpolitikai sikere, hogy nem fut bele még egyszer egy Afganisztánba. Nyilvánvalóan ott van náluk az csapásként, hogy az eddig elveszettnek látszó muszlim-amerikai, meg arab-amerikai szavazatok, azok még kevésbé fognak megérkezni a demokraták mögé, miután ennek a csomagnak része Izrael támogatása is. Ugyanez a másik oldalon tök egyértelmű a republikánusoknál, mint mondta, hogy a hosszú távú cél az látszik, most van egy kicsi belső feszültség, mindenki nyer és mindenki veszítve egy kicsit, csak azt nézzük meg inkább, hogy Ukrajna mit tud elérni ezzel a csomaggal. Tehát ez a 61 milliárd dollár és ennek a különböző összetevői, ez most arra elég, hogy a felszínen maradjanak, hogyha most valóban a következő hónapokban az oroszok egy erősebb támadási hullámot indítanak, vagy esetleg ez előrevetíthet egy olyan együttműködési folyamatot, amelyből sikerülhet megpróbálni még egy ellentámadást, ugye annak ellenére, hogy a tavalyi az hasonló körülmények között, de nem sikerült.
Érdemes megnézni, hogy mielőtt Bidennek elfogyott a szabadon elkölthető pénze, mit juttatott Ukrajnának. Néhány hetente be volt jelentve egy valahol 200 és 800 millió dollár közötti fegyvercsomag, benne lőszer, és állandó politikai téma volt, ha valaki emlékszik, hogy az ilyen-olyan-amolyan fegyverfajta mikor lesz már átadva. Nagyon sokáig nem adták a HIMARS rakétát, ami ilyen 50-60, 50-80 kilométer hatótávolságú, aztán adtak valamennyit, de nem sokat. Aztán jött az ATACMS rakéta, ami 300 kilométer hatótávolságú, de abból se adtak sokat, tehát a korábbi Biden megközelítés az az volt, hogy nem mert belemenni abba, hogy annyi fegyver menjen Ukrajnának, hogy abból valami döntő támadást tudjanak összehozni. Aztán jött az európai segítség, amitől mindenki azt várta, hogy na azzal együtt ez már elég lesz. Most egy hosszabb éhínségen van, lőszeréhínségen lesznek túl, amint elindulnak a szállítmányok. Fontos látni, hogy a 61 milliárdból 26 milliárd az amerikai készletek feltöltésére szolgál, tehát itt nettó ilyen 30-valahány milliárd dollárról beszélgetünk. Ez addig, ameddig Biden elnök arra bőségesen elegendő, hogy a korábbi intenzitást visszahozzák, tehát az oroszokat lelassítsák. Ugyanakkor a republikánusoknak az egy követelése volt Bidenékkel szemben, hogy ha már nyújtunk ilyen segítséget, akkor ne szenvedjen el Amerika arcvesztést. Tehát ezeknek az ATACMS rakétáknak a nagyobb számát, az például a republikánusok erőltették bele ebbe az alkuba. Tehát az mindenképpen várható, hogy az oroszoknak nehezebb dolguk lesz. Itt szeretném megemlíteni, hogy találkoztam két héttel ezelőtt nagyjából Rácz Andrással rendezvényen összefutottunk, és ott téma volt azon a rendezvényen, ilyen menekültügyi dolog volt ez, hogy az oroszoknak a mozgósítása az, hogy jelenleg egy panellakás árát adják annak a szülőnek, akinek vagy házastársnak, akinek meghal a gyereke vagy a férje a fronton, és hogy az a nyomorgó rétegekben ez egy létező alternatív, hogy a három gyerekből egyet elküldenek a frontra, és akkor lesz plusz egy panellakásuk. Kérdeztem András, hogy szerintem milyennek a kifutása, meddig lehet ezt bírni, és ő azt mondta, hogy egy másfél-két év még akár ebben benne lehet, az rendkívül hosszú idő. Tehát az oroszokat nem megsemmisíteni kell, tehát az egy irreális elképzelés, hogy mintha valami második világháborús filmet néznénk, hogy megindul valaki a páncélosokkal Sztálingrád irányába, ilyen nem lesz. Itt az a kérdés, hogy a háború folyásának a dinamikáját át tudják-e úgy állítani, hogy az oroszoknak nem másfél év cérnája legyen, hanem mondjuk 8 hónap cérnája legyen. Erre alkalmas lehet ez a csomag, de itt nagy kérdés, hogy közben, mert a színfalak mögött az együttműködés azért folyt, milyen olyan hírszerzési információk vannak, milyen célpontokat derítettek fel, amelyeket az újonnan érkező fegyverekkel meg lehet támadni. Mert ha elosztjuk ezt a csomagot mostantól januárig, amikor ugye Biden legalábbis a mostani ciklusából leköszön, akkor azt látjuk, hogy van addig nagyjából 8 vagy 9 hónap hátra, és közben azért van havi több milliárd dollár. Tehát lehet ebből többet adni, mint amennyit eddig adtak, csak nem látszik, hogy ez pontosan mi lesz. Én arra számítok, hogy megpróbálnak valami olyan megoldást találni, ami Putyinnak fáj, ugyanakkor mégse arról van szó, hogy az orosz hadsereget futtában zavarják hátra a frontról. Egyrészt, mert az a lehetetlennel határos a jelenlegi viszonyok között, másrészt meg ennyire senki nem akarja az oroszokat megverni. A tárgyalóasztalhoz kényszerítés itt a kérdés, arra ez a csomag alkalmas, csak még nem látszik, hogy ez hogy fog megtörténni.
Azért abból, amit most összefoglaltunk, az látszik, hogy még Donald Trumpnál is beköszöntött annyira a reálpolitika, hogy valószínűleg többet ér azzal, hogyha nem hagyja cserben Ukrajnát, mint olyat, ahogy ugyebár ezt Orbán Viktor nagyban megálmodja, tehát én kötve hinném azt, hogy Orbán Viktor tervei arról, hogy jön Donald Trump és egy nap alatt béke lesz, azok arról szólnának, hogy azért, mert annyira megtámogatják Ukrajnát, hogy itt egy nagy arányú, vagy legalábbis győzelemmel felérő döntetlen születhessen ukrán oldalról. Mindaz, ami most történt Washingtonban az elmúlt héten, vagy akár hónapokban, egyfelől mit üzen a magyar kormánynak, és a háborús attitűdjeinek, Orbán Viktor háborús attitűdjeinek, és hogyha még egyet hátralépünk és keretbe foglaljuk ezt a hírháttér szekciót, mindaz a dörgölőzés, amit látunk a trumpi republikánus vonallal, a magyar kormánynak nemzetközi szinten ad-e bármit azon kívül, hogy egy kicsit nem érzik magukat egyedül?
Menjünk sorban. Ez, ami most történt Washingtonban, ez az orosz külpolitika egy nagyon jelentős veresége. Tehát azt szoktam mondani, hogy egy működő demokráciában előbb-utóbb szembe jön a valóság. Nálunk nem jön szembe a politikusokkal a valóság, mert ez egy nem optimálisan működő demokrácia, hogy finom legyek. Ha annyi érdek szól az orosz külpolitikai érdek ellen, mint amennyi szólt, annak előbb-utóbb minden amerikai politikus be kell, hogy hódoljon. Választói érdekek, üzleti érdekek, politikai érdekek. Donald Trump lehet, hogy egy látványos bunkó, de Donald Trump nem hülye. Donald Trump nem lett volna amerikai elnök, ha nem értené a politikának legalábbis az alapszabályait, és látta, hogy itt egy olyan szituáció van, amiben neki nem nyerő dolog rajta maradni ezen a Putyin barátságon, ezért ő erről leszállt. Ő egy pragmatikus ember, és ugyanilyen gyorsan fog leszállni az Orbán Viktor barátságról is, ha ez az érdeke.
Jobban hasonlít Ficóhoz, mint Orbánhoz, hogyha muszáj ezeket a kis-közép-európai párhuzamokat
jobban hasonlít, és nekem a principálisom mesélte, hogy valamikor a 90-es évek végén egyszer összefutott a néhai Tordján Józseffel, és mondta neki, hogy Jóska, téged ki fognak nyírni, amint megszavaztad a 2 éves költségvetést, és azt mesélte nekem, hogy ekkor Tordján azt mondta neki, hogy ó, dehogyis, hát Orbán Viktor az nem olyan, az neki a barátját, ő ígér dolgokat. Na most ugyanebben a szituációban vagyunk, csak most Tordján József magyar hangja Orbán Viktor, az akkori Orbán Viktor magyar hangja Donald Trump. Tehát Donald Trump olyan, mint a régi anekdotában ő felsége kormánya. Nincsenek barátai, nincsenek ellenségei, érdekei vannak. Tehát ha neki az az érdeke, hogy úgy csinálja, mintha soha nem akart volna Putyinnal haverkodni, akkor úgy fog csinálni. És ha ez azzal jár, hogy Orbán Viktort le kell húzni a WC-n, le fogja húzni a WC-n. Nyilván a nagy Amerika barátságunk az eredményezhet egy-két látogatást a Fehérházban, meg nagy egymás nyakába borulásokat, de Amerikának továbbra is az érdekei azok fixek ebben a régióban. Méghozzá az, hogy Amerika fő fókusza az jelenleg az, hogy Kína nehogy megtámadja Tajvant, és ne próbáljon túlsúlyra törni az amerikai politikai érdekekkel szemben a csendes óceáni térségben. Az európai érdekük az, hogy itt legyen nyugi és legyen rend, az, hogy itt Putyint hova szorítják be az európaiak, vagy nem szorítják be, ezzel kapcsolatban nekik vannak érdekeik, ez mellékes. Itt ők azt akarják, hogy nyugi legyen, Orbán Viktor ebben pedig egy elképesztően kicsi pont. Főleg, hogy ezt megszavazták. Az EU megszavazott 50-valahány milliárd eurót, most az USA megszavazott 61 milliárd dollárt, ez így összesen 100 milliárdos euróban vagy dollárban 100 milliárdos nagyságrendű összeg, ez el lesz költve, innentől kezdve mindenki azzal foglalkozik, hogy hogy kaphatnék én is ebből. Tehát nyilván most, ha kell ágyúcső, akkor most a szlovák, lengyel, cseh, német ágyúcső gyártó cégek ekkora fülekkel várják, hogy mikor derül ki az, hogy kitől veszi meg az Amerikai Egyesült Államok ezeket az ágyúcsöveket Ukrajnának. Az, hogy Orbán Viktor ebben milyen politikai érdekeket próbál érvényesíteni, most már a kutyát nem érdekli. Tehát azt nézi el szerintem legalábbis a kommunikáció szintjén a magyar kormánypolitika, hogy itt ilyen elköteleződések vannak, meg barátságok vannak. Na, ezek nincsenek, érdekek vannak, amelyek jelenleg nem abba az irányba mennek, amerre Orbán Viktor a külpolitikáját folytatja, és ez előbb-utóbb meg fog jelenni úgy, hogy rászólnak, vagy nem szólnak rá, csak egyszerűen nem jönnek ide, ahogy a Salvini vagy a Meloni nem jött ide. Nyilván ők is szélső jobboldali politikusok, nacionalisták, sorolhatnám, de nem érdekük Putyinnal barátkozni, és ha felmerül az, beszélgettünk erről 2 héttel ezelőtt, hogy amikor az a cseh titkosszolgálati értesülés volt, hogy oroszok finanszírozhattak magyar véleményformálókat, meg nem magyarokat is, nem jönnek ide ennek az ürgének a konferenciájára. Tehát a Zokni Huszár belekerült a neve egy orosz titkosszolgálati ügybe, egyelőre még csak egy kabátlopási ügy szintjén, de ez már elég ahhoz, hogy két vezető szélső, hogy nem nacionalista jobboldali politikus ne jöjjön ide. És ez fog folytatódni, hogy egyszerűen nem érdekük velünk barátkozni. Lehet, hogy Trumpban lesz annyi, hogy meghívja Viktort a Fehérházba, ha megnyeri a választásokat. Ha nem, akkor akkor David Pressment klónozzák, és még négy példányban fogja szivatni a magyar kormányt éjjel-nappal.
Sanyi, nagyon szépen köszönöm. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A szavazófülke jövő hét pénteken folytatódik. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nem csak azért, hogy erről ne maradjatok le, hanem azért is, mert a jövő héten nagyon-nagyon sok érdekes műsorra készülünk. Egyfelől, ahogy már említettem ebben az adásban, érkezik hozzám a stúdióba Vitézi Dávid a Budapest 2024 minisorozatba. Lesz az EU csatlakozásunk 20. évfordulójára készülő különadásunk a fülkében, illetve lesz egy történelmi filmes panelünk, ahol történészekkel és filmkészítőkkel együtt ültünk rá átbeszélni, nyilvánvalóan a Petőfi film apropó olyan az, hogy az a két szakma, amely részt vesz egy ilyen produkcióban, valójában hogyan látja ezeknek a filmeknek a helyzetét Magyarországon és azon túl. Úgyhogy ezekről nem maradjatok le a jövő héten, és ezért pedig iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint nézzétek meg a Diétás Magyar Múzsát is, hogyha eddig nem tettétek. A kérdéseket pedig majd várjuk a héten, a posztokat meg fogjátok találni a social felületeinken. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra, viszontlátásra.